Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával. A Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszonthallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány. A választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőket az április 12-i parlamenti választásra. Azok a választópolgárok, akik kiterjesztették nemzetiségi hovatartozásukat az országgyűlési képviselők választására is, szintén ekkortól adhatják le ajánlásukat a nemzetiségük listájára. A választási eljárási törvény szerint a képviselőjelöltek legkorábban szombaton vehetik át az ajánló íveket a választókerületi választási irodáktól, és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Az ajánlóív iránti igényeket február 21-e előtt is el lehet juttatni az országgyűlési egyéni választókerületi irodákhoz, de az íveket legkorábban szombaton adhatják ki a választási irodák. Az ajánlóíveken egyedi azonosító szerepel, és azon a választási iroda feltünteti a választás típusát, a jelöltként induló szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet nevét, vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését. Egy nappal az országgyűlési képviselő választás ajánlásgyűjtési időszakának kezdete előtt, péntek délig, a jelöltek 147.691 ajánlóívet igényeltek a választási irodáktól, közölte a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Távirati Irodával. A Nemzeti Választási Bizottság eddig 26 pártot és 12 nemzetiségi önkormányzatot vett jogerősen nyilvántartásba az országgyűlési választásra. A jelöltek és jelölő szervezetek korábban már bejelenthették igényüket az ajánlóívekre, de azokat legkorábban szombaton 8 órakor adhatják ki a választási irodák. A választáson indulni szándékozó jelölteknek szombattól gyűjthetik az ajánlásokat, és március 6-án 16 óráig kell összegyűjteniük a választókerületekben élőktől az 500 érvényes ajánlást. Az ajánlásgyűjtéssel szombaton kezdetét veszi a hivatalos kampány, akkortól még 50 küzdelmes, nehéz és fárasztó nap vár ránk, írta Magyar Péter a Tisza párt elnöke a közösségi oldalán. De ugyanakkor 50 felemelő, csodálatos és történelmi nap, amikor megmutatjuk, hogy együtt egy emberként elhozzuk a változást, amire olyan nagy szükség van hazánkban, tette hozzá Magyar Péter. Ha a Közel-Keleten béke van, akkor a magyar határt könnyebb megvédeni a migrációtól, mondta a miniszterelnök Washingtonban a béketanács ülése után tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor hangsúlyozta, a migráció miatt számos európai ország érintett a Közel-Keleti térség békéjében, ezért hosszú távon nem lesz tartható, hogy távol maradjanak a béketanácstól. Orbán Viktor kiemelte, Magyarország első pillantásra nem szorosan kapcsolódik a gázai övezethez, de ha visszaidézzük a 2015-ös migránsválságot, látjuk, hogy ezekből a közel-keleti válságövezetekből érkeztek a legtöbben. Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában. Az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhetnek, közölte a Magyar Közút a Távirati Irodával. A közlemény szerint az ország nyugati felében tapasztalható intenzív havazás Vas vármegye területén jelenleg 10-20 cm az átlagos hóvastagság, de Kőszeg térségében a 20 cm-t meghaladó hóréteget is lehet tapasztalni. Az északi-északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel pedig északkeleten viharos lökések kísérhetik. Így a nyugati országrészben, ahol jelentősebb mennyiségű hó is hullott, hófúvásra is lehet számítani. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult marad az ég, de az északi tájakon szakadozhat a felhőzet. A déli és délkeleti megyékben egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék. A keleti határ közelében végig eső várható. Az Alföld egyes részein átmeneti ónos eső is lehet. Az erős, néhol viharos északi szél fokozatosan veszít erejéből, így egyre kisebb területen számíthatunk hófúvásra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -5 és 0 fok között várható, de a keleti határ közelében +1 és +3 fok is lehet, még a kevésbé felhős, vastag hóval borított részeken jóval hidegebb idő valószínű. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. Leó pápa találkozott a római papsággal. Figyeljetek a fiatalokra és egymásra. Vasárnap nagybőti lelki gyakorlat kezdődik a Vatikánban. A Szent XI. Pius Társaság elutasítja a szentjék javaslatát püspök szentelés terv szerint. Gyűjtés a szentföldi keresztényeknek. Reményt ad, békét vet.
14. Leó pápa találkozott a római papsággal. Evangelizáljatok! Figyeljetek a fiatalokra és egymásra. Róma püspöke nagybőjt elején csütörtökön a Vatikánban találkozott egyházmegyéje papjaival. Arra kérte őket, hogy élesszék föl a hivatás lángját, melyet a napi rutin, a fáradtság, a nehézségek eltompítanak. A plébániák fogjanak össze azért, hogy a mobilitásban élő híveket megszólítsák, különös tekintettel a fiatalokra, akik irányvesztettek. Nem elég a szentségek kiszolgáltatása, az evangéliumot kell hirdetni, buzdított Leó pápa. Baldassare Reina bíboros, római helynök köszöntötte a pápát, aki nagy örömmel üdvözölte a 6. pálteremben összegyűlt papságot. Igaz, hogy a nagybőti időszak elején vagyunk, ez a találkozó mégsem penitencia, legalábbis számomra, hanem nagy öröm, jegyezte meg tréfálkozva a Szent Atya.
E almeno per me una grande gioia, e lo dico sinceramente.
A lelkipásztori év elején Jézus szavaiból nyertünk ösztönzést, amelyeket a szamáriai asszonynak mondott Jákob kútjánál. Ha ismernéd Isten ajándékát. Az ajándék, mint tudjuk, egyben felhívás is arra, hogy kreatív felelősséggel éljünk. Ne csupán passzív végrehajtói legyünk egy előre meghatározott lelkipásztori tervnek, hanem leleményességgel és karizmánkkal működjünk együtt Isten művével. Pál apostol e szavakkal fordul Timóteushoz, melyek számunkra is irányadók lehetnek. Emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét.
ravvivare il dono di Dio.
Ezek a szavak nem csak az egyénnek, hanem a közösségnek is szólnak, és ma nekünk is. Róma egyháza, emlékezz, hogy éleszd fel magadban Isten ajándékát. Mit jelent feléleszteni? Tette fel a kérdést a Szent Atya, majd kifejtette. Pál így buzdította a közösséget, mely elvesztette a kezdetek frissességét és lelkipásztori lendületét. A változó körülmények hatására az idő múlásával némi fáradtságot tapasztalnak, csalódottak vagy frusztráltak, egyfajta lelki és erkölcsi dekadenciát éreznek. Ekkor az apostol emlékezteti őket, hogy élesszék föl magukban a kapott ajándékot. A felélesztés szó használata a hamu alatt rejtőző parázs képét idézi föl bennünk, ahogy Ferenc pápa mondta, fújjunk rá a tűzre, hogy felélesszük a lángot. A római egyházmegyének is erre van szüksége a lelkipásztori munkában. Ég a tűz, de mindig újra föl kell éleszteni. Az égő tűz az Úr visszavonhatatlan ajándéka, a lélek rajzolta meg egyházunk útját, történelmét és hagyományát, amelyet kaptunk, és amit közösségeinkben tovább viszünk. Ugyanakkor alázatosan be kell ismernünk, hogy ennek a tűznek a lángja nem mindig ugyanolyan élő, ezért újra kell szítani. A gyors kulturális változások és a környezet, amelyben küldetésünket végezzük, olykor fáradtá tesz minket a vállunkon a napi rutin súlyával, vagy elcsüggeszt minket a hittől és a vallásgyakorlástól való egyre erősödő eltávolodás, ezért érezzük, hogy ezt a tüzet táplálni és újjáéleszteni kell. Leó pápa ezután három lelkipásztori szempontot ajánlott megfontolásra a római egyházmegye papjainak. A plébániák élete és az evangelizálás, a közös munka és a fiatalokra való odafigyelés. A plébániák mindennapos lelkipásztori életével kapcsolatban először is háláját fejezte ki a Szent Atya, megismételve Ferenc pápa szavait, melyeket három éve a Krizma szentelő szent misén mondott. Köszönöm szolgálatotokat. Köszönöm azt a sok jót, amit rejtve végeztek. Köszönöm papi szolgálatotokat, melyet gyakran sok fáradozás, meg nem értés és kevés elismerés között végeztek. A fáradozás és meg nem értés azonban alkalom lehet arra is, hogy elgondolkozzunk az előttünk álló lelkipásztori kihívásokról, fűzte hozzá Leó pápa. Elsőként említette a keresztény beavatás és az evangelizáció közötti kapcsolatot, melyet meg kell fordítanunk. A szokásos lelkipásztori rendszer klasszikus modell szerint arra összpontosít, hogy biztosítsa a szentségek kiszolgáltatását. Ennek azonban előfeltétele, hogy a hitet a környezet, a társadalom, a család átadja. Valójában az elmúlt évtizedekben végbement kulturális és antropológiai változások azt jelzik, hogy ez már nincs így, sőt, a vallásgyakorlás egyre inkább gyengülni látszik. Sürgősen vissza kell térni az evangélium hirdetéséhez. Ez a prioritás.
Questa è la priorità.
Figyelmeztetett a pápa. Alázatosan, de nem csüggedve be kell ismernünk, hogy az általunk megkeresztelt emberek egy része nem tapasztalja meg az egyházhoz való tartozását. Mint minden nagyváros, Róma is örök mobilitásban él. Lakói új módon élnek benne. Megváltoztak, bonyolultabbak, és olykor szétszakadozottak lettek személyi és családi kapcsolataik. Ezért a plébániai lelkipásztorkodásnak újra az ige hirdetést kell az első helyre állítania, hogy az emberek újra kapcsolatba kerüljenek Jézus ígéretével. Ebben az összefüggésben felül kell vizsgálni a keresztény beavatást, ami gyakran az iskolához kötődő ütemben történik. Ki kell kísérletezni új módokat a hit átadására, hogy újból bevonjuk a gyerekeket, a fiatalokat és a családokat. A második szempont az összefogás.
Imparare a lavorare insieme.
A szeretett közösségben végzett munka, folytatta a római papsághoz intézett beszédét 14. Leó pápa. Ahhoz, hogy az evangelizálásé legyen a főszerep, nem gondolkodhatunk és cselekedhetünk elszigetelten. Régebben a plébánia stabilabban kötődött az adott területhez, és hozzátartoztak az ott lakók. Ma azonban az életmód és életstílus mobilizálódott, és sokan nem csak a munka miatt hagyják el a lakónegyedüket, hanem máshol élik meg kapcsolataikat is. Önmagában a plébánia nem elég ahhoz, hogy olyan evangelizáló folyamatot indítson el, mely azokat is eléri, akik nem tudnak megfelelően részt venni benne. Az olyan nagy területű egyházmegye, mint a római, le kell, hogy győzze az önreferencialitás kísértését, ami túlterheltséghez és szétforgácsolódáshoz vezet. Egyre inkább össze kell fogniuk, különösen a szomszédos plébániáknak, közös programokat szervezni, koordináltan együttműködni. A harmadik szempont a fiatalokra irányuló figyelem.
La vicinanza ai giovani.
Amint tudjuk, sokuk számára Isten és az egyház ma távoli fogalom. Észre kell vennünk, hogy mély egzisztenciális kétség lakik szívükben, elveszettek és számos nehézséggel küzdenek. Emellett a virtuális világ jelenségei is hatással vannak rájuk, aggasztó körükben az agresszivitás, ami olykor erőszakba torkol. Tudom, hogy ismeritek a helyzetet, és igyekeztek szembenézni vele, fordult papjaihoz Róma püspöke, majd hozzátette. Nincsenek könnyű megoldásaink, amelyekkel azonnal eredményt érnénk el, de amennyire csak lehet, hallgassuk meg a fiatalokat, legyünk jelen, fogadjuk el őket, osztozzunk kicsit életükben. Emellett pedig, mint plébánia, igyekezzünk párbeszédre lépni és együtt cselekedni a területi intézményekkel, az iskolával, a nevelési és humán szakértőkkel, valamint mindenkivel, aki szívén viseli a fiatalok sorsát és jövőjét. Leó pápa ezután a fiatal papokat bátorította, akik gyakran saját bőrükön tapasztalják meg ennek a generációnak és korszaknak minden lehetőségét és fáradalmát. Egy nehezebb és kevésbé hálás társadalmi és egyházi közegben félő, hogy kiürülnek saját energiáik, frusztrálódnak és elmagányosodnak. Tartsanak ki az Úrhoz való hűségben, dolgozzanak lelkesen, még ha most nem is látják apostolkodásuk gyümölcseit. Főként pedig ne zárkózzanak önmagukba. Ne féljenek beszélni nehézségeikről, válságaikról, paptársaiknak, akik segíthetnek nekik. Valamennyiüktől pedig azt kérte a pápa, hogy hallgassák meg egymást, és figyeljenek oda a másikra, mert ezen keresztül élhetik meg a papi testvériséget. Kísérjük és támogassuk egymást kölcsönösen. 14. Leó pápa végül azzal búcsúzott a római papságtól, hogy őrizzék meg és növeljék hivatásukat a megtérés és megújult hűség útján járva, ami sosem a magány útja, hanem megkívánja az egymásról való gondoskodást. Így módon Isten szíve szerint való pásztorok leszünk,
saremo pastori secondo il cuore di Dio,
és a legjobban szolgálhatjuk római egyházmegyénket.
Rejtett dicsőség által megvilágítva. Nagybőti lelki gyakorlat a Vatikánban. Február 22-én vasárnap délután kezdődik a Vatikánban Leó pápa és a római kúria számára a nagybőti lelki gyakorlat, amelyet ez alkalommal a Szent Atya felkérésére Erik Warden püspök norvég trappista szerzetes tart. Az apostoli palota pár kápolnájában folyó lelki gyakorlat február 27-én pénteken ér véget, amikor Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka megtartja első nagybőti prédikációját a római kúria számára. 14. Leó pápa nagybőt első vasárnapján délelőtt a város püspökeként apostoli látogatást tesz és szentmisét mutat be a termini pályaudvar mellett fekvő Szent Szív plébánián, majd a déli urrangyala ima után 17 órakor kezdődik pápasága első nagybőti lelki gyakorlata a dolgozó szobája melletti Capella Paulina pár kápolnában. A lelki gyakorlaton részt vesznek a római kúria tagjai, köztük a Rómában székelő bíborosok, a dikasztériumok prefektusai és a nagyobb szerzetes rendek legfőbb előjárói. Leó pápa felkérésére a nagybőti lelki gyakorlatok elmélkedéseit Erik Warden trappista szerzetest Trondheimi norvég püspök tartja, rejtett dicsőség által megvilágítva címmel. A lelki gyakorlat 5 napja során naponta 2 elmékelést tart Erik Warden püspök. Reggel 9 órakor imádkozzák együtt a pálkápolnában a délelőtti imaórát, amelyet az első elmékelés követ. Délután 5 órakor kezdődik a második elmélkedés, amely után közös szentségimádásról vesznek részt a lelki gyakorlatozók, majd befejezésül a vecsernyét az egyház esti imáját mondják. A vasárnap este nyitó elmélkedés címe belépni a bődbe. Mint hogy a trappista rend valójában reformált ciszteci rend, így a nagy alapítóról, Clairvaux-i Szent Bernátról 2 elmékelést tart a mester, az elsőt hétfő reggel Szent Bernát a realista, míg a másik a csütörtökön Szent Bernát az idealista címmel. A többi elmékelés témái Isten segítsége, a szabaddá válás, az igazság ragyogása, ezren fognak elesni, én megdicsőítem őt, Isten angyalai, és végül a záró elmélkedés reményt kelteni címmel. A most 52 éves Erik Warden atya 1974. május 13-án született Norvégiában, az Oslói Egyházmegyéhez tartozó Sarpsborgban. Filozófiát és teológiát az angliai Cambridge-ben tanult, ahol teológiai doktorátust, majd a római pápai keleti intézetben keleti egyháztudományokból licenciátust szerzett. 2002-ben belépett a trappista rendbe. 2007. október 6-án tette le ünnepélyes fogadalmait a leicestersőri Szent Bernát hegyi apátságban. 2011. július 16-án szentelték pappá. Ezt követően a római Szent Anselm pápai Ateneumban tanított, miközben a Vatikáni Rádió skandináv szerkesztőségében is dolgozott, ezért a rádió őt munkatársaként tartja számon. A Szent Tizedik Pius Társaság elutasítja a szentség javaslatát püspök szentelés terv szerint. A hittani dikasztérium prefektusának Fernández bíborosnak címzett levelében Dávide Pajeráni atya, a társaság előjárója kijelenti, hogy nem lát lehetőséget a szentség által javasolt teológiai párbeszéd megkezdésére, mivel a zsinati szövegek utólagosan nem javíthatók, és a liturgikus reform jogosságát sem lehet megkérdőjelezni. Mivel nem sikerült közös megállapodásra jutni, ezért megerősítik új püspökök július 1-i szenteléséről hozott döntésüket. A Szent Tizedik Pius Társaság február 18-án Szerdákán levelében nemet mond a szentség kifejezetten teológiai párbeszédre vonatkozó javaslatára, hiszen azt amúgy sem kérdőjelezhetné meg a zsinat dokumentumainak a szövegét, sem pedig a liturgikus reform legitimitását. Ezért a társaság újból leszögezi, hogy kitart az új püspökök július 1-ére tervezett szentelése mellett. A Szent Tizedik Pius Társaság előjárója, Dávide Pajeráni atya levélben válaszol Viktor Manuel Fernández bíborosnak, a hittani dikasztérium prefektusának, miután február 12-én a Vatikánban találkoztak egymással, hogy megoldást keressenek a vitatott kérdésre. Fernández bíboros nyilatkozatában szívélyes és őszinte találkozóról beszélt akkor, amelynek során azt javasolta a társaság tagjainak, hogy kezdenek kifejezetten teológiai párbeszéd, egy nagyon sajátos módszertannal olyan kérdésekben, amelyeket még nem tisztáztak kellőképpen. A javaslathoz kapcsolták ugyanakkor azt a kérést, hogy a társaság függessze fel a február 2-án bejelentett püspök szenteléseket, mert ez az egyházi közösség döntő megszakítását jelenteni, amelynek súlyos következményei lennének a testvériség egészére nézve. Gyűjtés a szentföldi keresztényeknek. Reményt ad, békét vet. Nagypénteken meg ne feledkezzetek a szentföldről. Kezdettel Francesco Jelpo, ferences atya, szentföldi kusztos, február 17-én kedden felhívást tett közzé, hogy már közvetlenül a nagybőd kezdetén emlékeztesse a katolikus híveket világszerte a szentföldön élő keresztények támogatására. A szentföldét végzett gyűjtés a közösség és a remény kézzelfogható jele. Mottóval február 17-én tette közé Francesco Jelpo, ferences atya, szentföldi kusztos az alábbi felhívást. Nagypénteken meg ne feledkezzetek a szentföldről. A háború, az erőszak és következményeként az zarándoklatok elmaradása megnehezítette a helyi keresztény közösségek életét. A nagypinteki szentföldi pápai gyűjtés iskolákat, plébániákat és társadalmi projekteket támogat, továbbra is életben tartva a keresztény jelenlétet a szent helyeken. A ferences kusztos imádságra és nagylelkűségre hív, emlékeztetve mindenkit arra, hogy a húsvét a remény és az új élet forrása. Francesco Jelpo ferences atyát 14. Leó pápa 2025. június 24-én erősítette meg a szentföldi kusztos és a Sionhegyi Gvárdián minőségében, amely kinevezést a kisebb testvérek rendjének miniszter generálisa hozta meg a rendi definitóriummal együtt. Jelpo atya a 9 évig szentföldi kusztosként szolgáló Francesco Patton atyát váltotta fel. A most 56 éves Jelpo atya a kalábriai Lauriában született 1970-ben, a ferences rendbe lépve 28 évesen tett örök fogadalmat. Sokrétű tevékenységet folytatott eddig, hittanár, intézményigazgató, rendi definitor, plébános, a Lombard rendtartomány Szentföldért felelős bizottságának elnöke, és mint a Szentföldi Kusztória olaszországi megbizottja. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával, valamint dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával, a Betegek Világnapjához kapcsolódóan a betegségről, egészségről és a betegek szentségéről beszélgetnek.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mindazokat, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan is fogjuk ma megközelíteni a betegségek témakörét beszélgető társaimmal, Zoltánnal, Ritával és Annával, Katolikus Egyetemünk kiváló és felkészült dolgozóival, oktatóival. Ha azt mondjuk, hogy valaki egészséges, akkor az a magyar nyelvben rendkívül szépen mutatja az egész szó, a teljességet, a harmóniát, azt, hogy mind lelkileg, mind testileg jó állapotban van az illető. Kórházi zárójelentéseken is szoktuk látni, hogy jó általános állapotban bocsájtottuk el a beteget. Amikor viszont az egészség sérüléséről, károsodásáról van szó, amikor azt mondjuk, hogy valami beteg, test vagy a lélek, akkor az már egy rendkívül szomorú helyzet. És akár keresztények vagyunk, akár nem, akár hívő emberek, akár nem, a betegség az úgy gondolom, hogy mindig megérint mindannyiunkat. Úgyhogy talán kezdjük is azzal az első kört, hogy ha néhány mondatban meg kellene fogalmazni, hogy nektek mi jut eszetekbe arról a szóról, hogy betegség. Akár kiegészítve azt, hogy mit jelent ennek az ellentetje, az egészség, a testi-lelki egészség, akkor azzal biztos segítünk a kedves hallgatóknak, hogy ők is velünk együtt gondolkodjanak el, mielőtt majd rátérnénk a február 11-i Lourdes jelenések napjára, amikor számos katolikus templomban a betegek számára a betegek kenetét szolgáltatták ki.
A betegség az nagyon gyakran a kiszolgáltatottsággal kapcsolódik össze, és a hívő embereknél is egészen addig, amíg nem beteget, én úgy gondolom, hogy úgy gondolják, hogy nagyon könnyű elfogadni az Úristennek az akaratát, de amikor valaki igazából egy nehéz helyzetbe kerül, akkor derül ki, hogy mennyire képes megélni a hitét. Ugye ez a kiszolgáltatottság egyben azt is jelenti, hogy nem csak önmagam vagyok, hanem a közösségemre is számíthatok, és úgy gondolom, hogy az egészsége mellett pedig egy hálaadásra is okot adó állapot, ahol én úgy szoktam értelmezni magam, hogy egészséges vagyok, akkor úgy érzem, hogy sok mindent meg tudok tenni, hogy van arra képességem, van arra lehetőségem, hogy megtegyek dolgokat. Ez az ereje teljében, hogy jó általános állapotban van az ember. Nagyon gyakran a kedvre is kihat, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a világunkban sokkal empatikusabbnak kell lennünk. Én ezt magamnak is mondom, hogyha bárkivel találkozunk, és azt látjuk, hogy nincs jó kedve, vagy nem olyan jól teljesít, akkor föl kell vetni akár magunkban a problémát, hogy lehet, hogy nem egészséges, valamilyen betegség, valamilyen nehézség gyötri, és akkor így egészen másképpen tudunk nézni az embertársainkra.
Hú, nekem ezzel kapcsolatban nagyon sok minden eszembe jutott most. Már a kérdésfelvetésed kapcsán is az jutott eszembe, hogy igen, ez a szó, hogy egészség, ez nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű, és ahogy a korban előre haladok, én behoznám ezt a vetületét is, hogy nem csak a testi-lelki egészség, hanem valahogy egyre fontosabbá válik tényleg az, nekem egy picit talán így csapódik ez az egész le, és ennek a kettőnek a viszonya, hogy a lelki épségem növelésével, vagy annak tehát hogy a lelki stabilitás megteremtésével tudjak felkészülni arra, hogy egyre többet fáj. Valahogy én erre készülök, nem tudom, hogy ez valóban így van-e, én azért azt tapasztalom, hogy igen, egyre valóban nem erőm teljében leszek fizikai szempontból, viszont valahogy úgy képzelem, hogy akár az földi élet vége felé haladva, és hitünk szerint a mennyei életre készülve, és az örök életre készülve, valahogy az erősödik fel bennem, hogy a lelki egészségemet, tökéletességemet igyekezzek kimunkálni, és akkor talán ezt a testi töredékességet is könnyebben viselem. De ahogy beszéltél most erről, hogyha valakinek baja van, akkor könnyen lehet, hogy valami fizikai dolog is áll mögötte. Az én édesanyámnak komoly testi betegsége volt, ami folyamatos fájdalommal járt, és egy ilyen több évtizeden át haladó dologgal. Egy olyan betegség, ami gyakorlatilag végigmegy a testen, és az ízületi problémákat és a fájdalmat előidézve szépen bemereviti a gerincet, majd minden porcikáját, és gyakorlatilag akkor válik fájdalommentessé, amikor már mozgásképtelenné válik. Szóval ez egy nagyon-nagyon komoly keresztje volt az édesanyámnak, és bizony mi annyit éreztünk mindebből, hogy néha olyan indokolatlanul ingerlékeny, hogy olyan érthetetlen, hogy ő miért csattan fel, hogy olyan hisztis természet, most olyan fájó is ezt kimondanom, ahogy egyre idősebb lettem, és egyre inkább, egyre többet láttam ebből az egészből, majd az is nyilvánvalóvá vált számomra, hogy amikor neki mondjuk 60 éves kora körül egy ágyból való felkelés, az ébredést követő valóban felkelés, ami még a gyerek az kipattan, mi úgy összekapaljuk magunkat, vagy én legalábbis, az neki egy órás procedúra, hogy egyáltalán bejárassa annyira még a működő testrészeit, hogy fel tudjon kelni, és hogy micsoda praktikái voltak arra, hogy ő az önállóságát akár az öltözködésben, akár az étkezésben, akár a mozgásában megőrizze. És hogy ez egy mekkora küzdelem lehetett, mennyi lelki erőt emésztett ez fel, és ahhoz képest mennyi lelki erőt kellett neki ahhoz felhalmoznia, hogy mi annyit látunk, hogy néha idegesebb. Ennyit talán ehhez.
Igen, ez nagyon fontos, hogy a keresztény ember látja, hogy a szenvedés az nem büntetés. Hogy teljesen más, hogy kell hozzáállni ez a kérdéshez, mint egy laikus ember állna, hogy hát miért ver az Isten, mondjuk olyan is, aki abszolút nem is hisz a mindenhatóban, nem vallásgyakorló. azzal kell szembenézni, és igazából nagyon felszabadító is, hogyha valaki hívő és hisz ebben, hogy tulajdonképpen Isten országa közeledik azzal, hogy Jézus próbál minket gyógyítani, és valójában a szenvedésünk rokon Jézus szenvedésével. Tehát ezzel is egy ilyen közösségbe tartozás fogalmazható meg vele kapcsolatban. Nem beszélve arról is, hogyha mondjuk nem mi szenvedünk, nem mi élünk át különböző betegségeket, hanem mondjuk a körülöttünk lévő emberek, akkor pedig magával azzal, hogy foglalkozunk, hogy kapcsolatot teremtünk egy beteggel, mindenképpen az irgalmas cselekedetet gyakoroljuk.
Tulajdonképpen, amit most itt Rita elmondott, ez lenne a következő kérdés, vagy következő téma, amiről érdemes néhány szót szólni, hiszen az Ószövetségtől kezdve mind a mai napig végigvonul egy olyan kérdés, hogy vajon miért van a szenvedés, és miért van a betegség. Ugye a szenvedés talán mondhatnánk azt, hogy az egy nagyobb kategória, és azon belül a betegség képez egy kisebb halmazt, egy kisebb kategóriát, és a betegségeket is két részre vagy két csoportra tudjuk osztani, ahogy erről már szóltunk is. Egyrészt a léleknek a betegségei, amit ma már az orvostudomány különböző kategóriákkal jellemez, egyre több van belőlük, másrészt pedig a testnek a betegsége, amivel kapcsolatban egy ilyen ambivalencia figyelhető meg, hogy egyre több mindent tud gyógyítani az orvostudomány, ugyanakkor egyre több új vírus, új betegség, új fertőzés jelenik meg. Viszont talán nem is ez a fő kérdés, hanem amit a hívő ember is felszokott tenni, és amit az Ószövetségben a Jób könyve vizsgál meg igazán, hogy hát miért van a betegség, miért vannak a testi lelki gyötrelmek, miért nem tudott a teremtő olyan világot teremteni, ahol ez a fajta szenvedés, ez a fajta betegség, ez elmaradt volna. Vajon az, aki beteg, érintettük ezt az előbb már, az most valami rosszat tett, és egy büntetést hordoz? És ugye az Új Szövetségben Jézus egyértelművé teszi, hogy a betegség, a szenvedés, az gyakorlatilag nem úgy függ össze a bűnnel, hogy akinek bűne van, az beteg lesz, hanem úgy függ össze a bűnnel, hogy a bűnnek következménye lesz mindig valamilyen szenvedés, lelki, akár testi szenvedés. Nem véletlenül mondta annak idején a Kásler professzor úr, hogy ha 10 parancsolatot betartanák az emberek, akkor sokkal kevesebb betegség lenne. Ugye ezt sokan akkor kinevették, pedig hát valójában elég arra gondolunk, hogy ne ölj, és a ne ölj parancsba benne van az egész egészségünknek, a testünknek az óvása, a közlekedési szabályok betartása, a szenvedélyektől való távolmaradás, vagy az azzal való bölcs élés. Tehát gyakorlatilag valóban ezt tapasztalhatjuk. Hogyha nektek valaki azt mondja, hogy nincs Isten, vagy nem jó az Isten, mert betegséget adott a gyerekemnek, a fiamnak, az anyámnak, a testvéremnek, pedig milyen jó ember, akkor hogyan tudnátok őket kicsit meggyőzni arról, hogy nem Isten büntetése, de valahogy mégis összefügg az ember személyes történetével, és összefügg az emberiség nagy történelmével, az ősbűntől kezdődően.
Én azt mondanám, hogy bár ez egy ilyen furcsán és egyszerűen hangzik, hogy tényleg minden rosszban van valami jó. Tehát, hogy meg kell látni azt, nyilván egészségesen könnyű azt mondani, hogy na, lássa meg a beteg ember a betegségben a pozitívumot, mert előfordulhat, hogy nagyítóval kell keresni, de az is elképzelhető, hogy nagyon sok mindenkit összehoz, családokat összehozhat egy betegség, akár egy, most ez egy furcsa példa, de akár egy házi állatnak az elvesztése is lehet, hogy összetartóvá teszi a családot, vagy nem beszélve a családtagoknak az elvesztéséről. Nekem most eszembe jutott, hogy volt egy osztálytársam általános iskolában, aki nagyon-nagyon fiatalon, egy 6-8 évvel ezelőtt autóbalesetben meghalt. És előtte ez az osztály egyáltalán nem volt összetartó. Valamennyit tudtunk így néhány tagról, de nagyon sok mindenkiről semmit sem. És amikor meghalt ez a fiú, akkor nagyon sokan ott voltak a temetésein, pont a temetésre nem tudtam elmenni, viszont a temetést követően elkezdett ez a közösség összejárni. És ha nem is az történik, hogy évente, vagy fél évente, de viszonylag rendszertelenül, de sokkal-sokkal többet találkozunk ezekkel az osztálytársainkkal, és közvetve egy szörnyűség eredményezte ezt, mert valahogy elmaradt a kapcsolatfelvétel évtizedek óta, és tulajdonképpen egy ilyen tragédia okozta ezt, de ugyanezt egy betegség is előidézheti egy családban.
Én is azt gondolom, hogy a betegség egyfajta jel, egyfajta jelzés, akár azzal kapcsolatban is, hogy van, amit nem jól csinálok. Én például abszolút az alvás kárára, vagy akár el tudom odáig vinni, hogy az evés, tehát tényleg a legelemibb szükségletek kárára dolgoztam fiatalon, és realizáltam délután 4 órakor, hogy még nem ettem, vagy nem ittam. És hogy azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük, hogy a testünk a Szentlélek temploma, amit én egyre inkább próbálok így felidézni, hogy gondoskodjak róla, hogy pihenjek, hogy valóban oda készítsem a vizet, és én nem bánom, hogy ezekre mostanában több figyelem hárul, hiszen egy picit visszautalnék arra, amiről Zoltán is beszélt, hogy sokkal türelmesebb, stabilabb munkatársak is tudunk lenni adott esetben, meg családtagok egymás számára, hogyha valóban figyelünk magunkra, és Isten teremtményeként Isten munkatársai vagyunk ebben is, hogy saját magunkért felelünk. A betegség kapcsán pedig egyre inkább az van bennem, és úgymond könnyen beszélek, hiszen nem próbált meg még az élet azzal, hogy nagyon nagy krízis helyzetbe kerülhessek, de azért volt egy-két komolyabb műtétem már, és az mindig megállásra késztetett, és valahogy egyre inkább úgy látom, amikor történik valami baj, úgymond, akár a családban is, hogy ez hozzátartozik az élethez. Hogy nem csak jó van, és nem csak a jó után jó jön, hanem valahogy kell, hogy legyen rossz is. És hál' Istennek ezek akkora rosszak, amit még lehet valóban úgy fogadni, hogy az élet része, és ezt próbálom erősíteni magamban, hogy igen, a nagyobb próbatételek kapcsán is, akár én és édesanyámat most ugye a haláláig kellett, hogy elkísérjem, hogy legyen egy örök létre való irányultság, meg legyen egy Isten hit akkor is, és egy hatalmas erőforrás legyen az Isten. Úgyhogy azzal, hogy ha valaki azzal kezdő, hogy nincs Isten, és látod, mégis megengedi a rosszat, ugye ennek a logikai megbicsaklásával nem tudok mit kezdeni, mert ugye az én alapvetésem, hogy van Isten, szeret minket, és jót akar nekünk, és valahogy nálam csapódik ez le rosszul, hogyha mást gondolok, és persze ember vagyok, nem ér értem mindig az Istent, és van is, hogy másképp gondolom. Valahogy ezt tudom hozzá elmondani.
Én úgy gondolom, hogy szóval nagyon nehéz tanítani, főleg ilyen nehéz helyzetekben. Tehát nyilván a példa az, hogyha azt látjuk, nekünk volt egy kollégánk, aki beteg volt, éveken át hordozta ezt a betegségét, és olyan szeretetteljes tudott lenni mindenkivel, annyira nagy figyelemmel volt mindenki iránt, és végezte a munkáját, és úgy gondolom, hogy a sokkal nagyobb erő, sokkal nagyobb példa, hogyha tudták róla, hogy beteg, mert voltak testi nyomai, de mégis látták, hogy milyen segítőkész. Tehát a másik pedig nyilván vannak sajnos ilyen népi hiedelmek, amelyek ilyen nagyon egyszerű összefüggéseket próbálnak, vélnek felfedezni, ilyen, hogyha valamit rosszat tettem, akkor beteg leszek, vagy szenvedésért, vagy megbüntet az Isten, és hogyha valami jót teszek, akkor pedig pont a fordítottja fog történni. Tehát ezek nem hosszú távú gondolkodások, hanem rövid távú gondolkodások, és talán valóban a logika segít, de nagyon nehéz egy külső motivációt adni az embereknek, én azt mondom, főleg szóban, talán úgy, hogyha van egy saját személyes történetünk, és hogyha azt megosztjuk, akkor igenis lehet, hogy egy-egy ilyen pillanatban, amikor az Úristen ugye a szenvedésen keresztül is szól valakihez, aki nyilván elkeseredett az első pillanatban, akkor azért meg tudja nyitni a szívét, én úgy gondolom. De talán még a legjobb ember is, ha hirtelen belerúg egy ágynak a szívébe, akkor elképzelhető, hogy haragra gerjed, vagy mérges lesz. Hát utána, hogy mit csinál, akkor az már más kérdés.
Azt gondolom, hogy amikor Szent II. János Pál pápa 1993-ban a február 11-ét a betegek világnapjaként apostrofálta, és ez a Lourdes jelenéseknek a napjára esik, akkor az tulajdonképpen azt is jelentette, hogy a sokszor a halál kultúráját hozó nyugati világ, amely mára már nem csak hogy a halál kultúráját hozza, hanem sok szempontból haldoklik, vagy akár már halott is, próbálta felhívni a figyelmet arra, hogy bármilyen modern az ember, bármilyen sokra vihetjük az orvostudományban, de maga a betegség, a hozzá csatlakozó szenvedés, és az ebből egyszer majd bekövetkező elmúlás, az nyilván része az emberi életnek. És amikor a Lourdes jelenéseket ünnepeljük, akkor több templomban, így az én plébániámon is Mezőkövesden 11-én februárban kiszolgáltattuk az időseknek, a betegeknek, néhány fiatal is eljött, akik valamilyen tartós betegségben szenvednek, a betegek kenetét, és rendkívül érdekes ilyenkor végignézni azt a betegségbe, ha nem is belenyugvó, de az állapotot, meg az időskor szenvedését elfogadó arcokba, akik közül sokan szinte könnyezve kapták meg ezt a szentséget. És erről szeretnék befejezésül beszélni, hogy milyen érdekes, hogy ez a betegek kenete pont az a szentség, ami úgy nagyon meg tudja osztani még ma is az embereket. Hát egyrészt van egy elnevezése, utolsó kenet, amit sokan úgy gondolnak, hogy azért utolsó, mert akinek feladják, annak már vége van. Nyilván nem ez a magyarázat. A másik pedig, hogy még hívő vallásos emberek is, amikor betegségük lesz, ágynak esnek, sokszor azt mondják, hogy ne tessék még a betegek kenetét feladni, mert akkor majd meghalok, vagy bármi fog történni. Pedig hát pontosan a betegek kenetének a teológiai tanítása az, hogy a betegek kenete akár a lelki bűnbocsánatot, akár a testi gyógyulást megadhatja, és hogyha pedig már a Jóistenhez vezető úton van, akkor ez pedig segít az élet végében, az élet nehézségeinek a hordozásában. Ti még fiatalok vagytok, tehát valószínűleg nem vettétek fel még a betegek kenetét, ha csak valamilyen műtét vagy egyéb esemény előtt, de mit szóltok ehhez a szentséghez, hogy ez létezik?
Én nagyon-nagyon egyetértek a betegek kenete elnevezéssel. Én valahogy egyébként már ebben nőttem bele. Tehát valahogy elkezdte felülírni ezt az utolsó kenet elnevezést, és lehet, hogy ezért is nálam abszolút jelen van az is, amikor a nagyszüleim azt mondták, hogy de hívjuk a papot, és mindenképpen meg akar gyúlni és áldozni, és valahogy valóban az élet befejezésével is nagy betegségek idején az arra való felkészülés, tehát hogy az életet be kell fejezni, erre való felkészülés részeként is jelen volt, de bennük inkább ez volt, hogy készen álljanak, és akkor ugye hál' Istennek nem következett be a haláleset, akkor ugyanúgy folytatódott tovább az élet. Én eddigi életem során kétszer vettem fel, ugyanígy egyszer műtét előtt, és milyen izgalmas ez is, hogy sokan én azt tapasztaltam, hogy a gyógyulást várják, ami valóban be is következhet, de hogy bennem az volt, hogy egyértelmű volt számomra, hogy ennek egy orvosi megoldásra kell, hogy legyen, és az vezethet el a gyógyuláshoz, de valahogy a műtét előtti időben ez nagyon megerősített engem, és valóban felerősítette azt, hogy mentálisan én még jobban bízzak az Istenbe, még jobban bízzak a gyógyulásomba, vagy akár kicsit talán felkészültebben érjen az is, hogyha ez egy hosszabb út lesz, vagy egy bonyolultabb folyamat lesz.
Ugye amellett, hogy tényleg azt látjuk, hogy a nyugati világban egy halálkultusz uralkodik, azért, mint hogyha a halált magát, meg a betegséget is, meg az öregedést is úgy igyekeznénk száműzni. Azért ebben van egy nagyon emberi dolog, tehát igyekszem minél távolabb tolni azt a pontot, amikor úgy érzem, hogy elbúcsúzok ettől a világtól, de, de mint hogyha a reklámoktól kezdve a filmeken át, ugye szinte minden erről szólna, és éppen ezért, hogyha megnézzük, nem tudom, hogyha nézzük a reklámokat, akkor látjuk, hogy milyen sok gyógyszert hirdetnek például, tehát minden arról szól, hogy a fájdalmat valahogy csillapítani, de a halállal való szembenézés, vagy a közelség, és itt a betegeknek a kenete, ez egy nagyon-nagyon tabu téma legalábbis, én így érzem még mindig, és azért az ember a természeténél fogva azért megijed. Na most, hogyha olvassuk Szent Pálnak a levelét, akkor látjuk, hogy ő milyen szépen készül az életének a végére. Tehát, hogyha valaki, én bárcsak el tudnék jutni erre a szintre, hogyha már lélekben, nem most, de hogyha amikor eljön az ideje, hogy lélekben, akkor az ember fel tudjon készülni, és hogy csináljon egy számvetést, és hogy ezek a belénk rögzült félelmek, meg szokások, ugye, tehát az utolsó kenet, akkor az valóban úgy hangzik, hogy ezek után már nincsen visszatérés, hogyha ezek ilyen szempontból átszellemülnének, és másképp tudnánk őket értelmezni.
Nekem két dolog jutott eszembe a betegek kenetével kapcsolatban. Egyrészt nekem egy ilyen teljesen megnyugtató dolog, hogy itt van ez a lehetőség, akár tényleg az élet vége fele, és például emlékszem, amikor a nagypapám meghalt, és mondták, hogy hát, hogy ő megkapta. Ez engem ilyen végletes nyugalommal töltötte, hogy megkapta, minden oké, teljesen rendben van a dolog. Másrészt ez tényleg ez a misztikum, ez a plusz, amivel gyakorlatilag minden szentségünk rendelkezik, tehát ez ahogy a házasság szentsége is, hogyha ezt így ide lehet hozni, hogy szentségi házasság, vagy mit ad a betegek kenete, de ez a plusz, ami megnyugtató, ami teljesen természetes, és többek leszünk általam.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és arra gondoltam, hogy majd erre egy másik alkalommal még vissza kell térnünk, mert bőséges és kimeríthetetlen ennek a témának a tárgyalása. Nagyon sok új szövetségi csodát lehetne megemlíteni, azoknak az magyarázatát, az értelmezését, miért pont a betegségek dominálnak sok esetben Jézus csodatetteinél. Tehát nagyon sok témát lehet még felvetni, úgyhogy egy másik alkalommal majd ki fogunk erre térni. Köszönöm Annának, Titának és Zoltánnak a mai beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával, valamint dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszer Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél. Mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallják. Éjfél után kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomba látogatunk, ahol a házasság hete alkalmából Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára, neveléskutató tartott előadást. Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két óra után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben bemutatjuk a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot Fel elnevezésű kampányát, és foglalkozunk még a Mályi Természetvédelmi Egyesület kitüntetésével is. Most Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét hallják.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és az, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, És mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintése, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk.
3 órakor a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben a Néprajzi Múzeum kiállításain látható egyházi tárgyakat ismerhetjük meg. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Aztán fölvitte őt a sátán egy magas hegyre. Egy szempillantás alatt megmutatta neki a világ országait. Azt mondta: minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mert én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom, ha leborulva imádsz engem. Olvasom a Lukács evangéliumban. Isten nem szünteti meg azt, amit magához vesz. Nem vámpír, aki teremtményeinek létéből él. Nem moloch, aki velük táplálkozik. Isten közelléte nem szünteti meg a teremtmények önállóságát. Nem azért veszi magához, hogy megszüntesse a köztük lévő különbséget. Ellenkezőleg épp azt akarja benne, amiben különbözik tőle. Amikor magához veszi, fel is szabadítja. Isten nem konkurense a világnak. Nem kioltja a nem istenit, hanem ragyogóbbá teszi. Ő nem olyan, mint a fölkelő nap, melynek első sugarától már elhalványodnak a csillagok. Az igazi nagyság nem megy a többi rovására. Nem belőlük él. Nem zsákmányolja ki őket, tiszteli és biztosítja önállóságukat. Istenem, add, hogy fontos ne legyek magamnak. Végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, amin felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. Legyek a drót, min üzenet megy végig, és cseréljenek ki, hogyha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, legyek a hegedű, mely a végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki